A lelkes amatőrök érteni fogják, hogy miről beszélgetünk itt? Elsősorban, hogy te miről beszélsz itt?
Nem kell megijedni a hallgatóknak, nem fogunk itt egy ilyen egyetemi előadásba belemenni. Nem a kattintási árakról kell, hogy beszélgessünk, hanem arról, hogy mekkora nyereséget hozok én neki. Auto sequence start in 5,
4, 3, 2, 1. Marketing Rakéta. Online marketingről érthetően. Aki kérdez, Gellérfi Gergő. Aki válaszol, Móni István, marketing tanácsadó és vendégei.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Marketing Rakéta című podcast első adásában. Engem Gellérfi Gergőnek hívnak, én leszek ennek a podcast sorozatnak a műsorvezetője, állandó beszélgető partnerem pedig Móni István online marketing szakértő lesz. Szia Pisti!
Szia Gergő, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Ugye mindenek előtt arról érdemes lenne egy-két szót szólnunk, hogy kik vagyunk, és hogy keveredtünk ide, és hogy keveredtünk egy stúdióba. Én a magam részéről online marketinggel eddig még nem foglalkoztam, de ez egyáltalán nem baj, hiszen veletek, kedves hallgatók, veletek együtt fogom majd megtanulni minden csínyát, bínyát ennek a területnek az adások során. Én egyébként egyetemen oktatok Szegeden, és emellett sportújságírással foglalkozom, és ennek köszönhetően találkoztunk össze Móni Pistivel, hát most már 2,5 évvel ezelőtt, azt hiszem nagyjából, hiszen ha bár te a marketinggel foglalkozol, én pedig klasszika filológiával, van egy közös szerelmünk, ugye?
Így van, és ez nem más, mint az autósport, és hát azon belül is ugye elsősorban Forma 1-es témakörökben találkoztunk.
És szoktunk beszélgetni egymással. Ugye mindkettőnknek új újdonság ez a dolog, amit most csinálunk, nekem azért, mert marketinggel még nem foglalkoztam, ellenben podcastet vezetek most már több éve más területen, autósportos területen, ahol Pisti ugye többször megfordultál vendégként a legnagyobb örömünkre. Hát neked meg ugye a podcast műfaj az, ami ilyen formában újdonság lesz. Na de miért vagyunk itt? Azt hiszem, ez még a nagyon fontos kérdés, mielőtt a mély és komoly szakmai témákba belevágunk. Tulajdonképpen mi is lesz az a Marketing Rakéta?
Hát gyakorlatilag a Marketing Rakéta egy olyan podcast lesz, ahol, ahogy a leírásban is szerepel, online marketing tippeket és trükköket fogunk megosztani kisvállalkozókkal. Ugye nagyon sokféle marketing podcastet lehet találni ma már azért a mindenféle podcast lejátszókban, az egészen alapszintűektől a kifejezetten professzionálisig, például az egyikben ugye itt az online analitikával kapcsolatos tippek és trükköket lehet meghallgatni. Viszont a mi célunk, hogy olyan vállalkozókhoz szóljunk, akik vagy tapasztalatból, vagy valamikor korábban az iskolapadból hallottak már a marketingről, van is valami pici közük hozzá, netán azért, mert ugye cégvezetők, de igazából azért nem professzionálisak, hiszen ők a saját vállalkozásukat viszik, és igazából picit rájuk fér az, hogy segítsük az ő munkájukat, és egy kis iránymutatást mutassunk számunkra. Ugye bemutattad jó magad, Gergő, én annyit mondanék el magamról, hogy én valamikor az első búrháború környékén kezdtem az online marketinggel foglalkozni, hiszen tulajdonképpen valamikor az ezredforduló környékén kerültem bele az online bizniszbe, az első honlapom egy autósport eseménynek volt a saját honlapja, és aztán utána, hogy maga az online üzlet egyre jobban fejlődött itthon, gyakorlatilag ezzel együtt fejlődtem jó magam is, és végigjártam a ranglétrát a marketing asszisztens pozíciótól, és egy késői alap és egy még későbbi mesterképzést követően pedig ma már ugye saját ügynökséget vezetek, egy néhány fős ügynökségünk van.
Mit tud adni ez a műsor magamfajta laikusoknak, tehát azoknak az embereknek, akiket érdekel a marketing területe, de se késői, se korai, se alap, sem ezt mesterszakos képzést nem végeztek ezen a területen. Azért kérdezem ezt, mert hogy nyilván próbáltam valamelyest készülni az adásra, és aztán majd gyakorlatilag föladtam, mert rengeteg ilyen nagyon bonyolult szakkifejezésbe, rövidítésbe botlottam. Nyilván minden szakmának megvan a maga zsargonja, de ugye a kérdésem arra irányul, hogy a lelkes amatőrök érteni fogják, hogy miről beszélgetünk itt? Elsősorban, hogy te miről beszélsz itt?
Őszintén remélem, az ügynökségünk működése során is különös figyelmet próbálunk arra fordítani, hogy érthetően kommunikáljunk az ügyfeleinkkel, kerüljük ezeket az angol nyelvű szakkifejezéseket, illetve a rövidítéseket. Természetesen teljesen elkerülni nem fogjuk tudni, tehát valamennyi rövidítés, valamennyi szakkifejezés lesz. De minden egyes esetben arra fogunk törekedni, hogy elmagyarázzuk, hogy mi is áll mögötte. Itt konkrétan módszertani kérdések is elő fognak jönni majd későbbi adások során, de alapvetően az a fő cél, hogy ha valakinek van egy kisebb vagy nagyobb vállalkozása, akkor olyan szinten képbe hozzuk őt, hogy tudjon a saját marketinges partnerével szót érteni. Ne kelljen egy magyar-magyar tolmács a marketinges és az üzletvezető közé, hiszen éppen elég, hogyha mondjuk az élet más területén, mondjuk az IT-ben vagy a web oldal készítésben szükség van egy magyar-magyar tolmácsra, és jó esetben egyébként ezt a szerepet a cég marketingese, akár belsős, akár külsős, az ő feladata ezt elvégezni. Ugyanígy itt is egy ilyen magyar-magyar tolmács szerepkörbe szeretnénk itt kerülni ebből a podcasttel.
Kedves hallgatóink, tehát erre lehet számítani a Marketing Rakéta adásaiban, amelyek egyelőre terv szerint havonta jelentkeznek majd, aztán természetesen marketing szempontokat is figyelembe véve elképzelhető, hogy ezen változtatunk, minden esetre így fogunk elindulni, és ezeket az adásokat a legfontosabb podcast lejátszókon megtalálhatjátok, YouTube-on megtalálhatjátok méghozzá a Stemo Marketing csatornáján, továbbá LinkedIn-en, Facebookon is megtaláltok minket, illetve megtaláljátok Pistit, valamint van egy Facebook csoportunk is, Marketing Rakéta néven, és egy ehhez tartozó Facebook oldal is, ott is szeretettel várunk mindenkit, és természetesen lehet az adás sokban elhangzó dolgokkal kapcsolatban kérdéseket feltetni, illetve adott esetben vitatkozni is az elhangzottakkal. Ugye a mai műsorunk egy ilyen bevezető adás lesz tulajdonképpen, nagyjából áttekintjük azokat a területeket, kezdve onnan, hogy mi is az a marketing egyáltalán, áttekintjük azokat a területeket, amelyekre alapozva tudunk utána majd az elkövetkező hónapokban beszélgetni. És valószínűleg a legtöbb dologgal kapcsolatban, ami elhangzik, lesz majd némi hiányérzetetek, hogy nem fejtettük ki eléggé, ez nem is csoda, hiszen ahogy mondtam, ez most egy bevezető adás, és aztán majd a későbbi epizódokban boncolgatjuk részletesen az egyes részterületeket. No de ne kerülgessük akkor azt a forrókását tovább, hanem hadd tegyem föl neked azt a zavarbaejtő kérdést, hogy mi is az a marketing? Ugye az alapfogalmakat a legnehezebb definiálni. Emlékszem, amikor kommunikáció valamiből vizsgáztam az egyetemen, és definiálnom kellett azt, hogy mi az, hogy fogalom. Hát nagyon-nagyon húztam a számot. Nem tudom, hogy a marketing fogalmára van-e valamilyen kézzelfogható és egyszerű definíció.
Hát vannak mindenféle definíciók, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokféle definícióval találkozhattál az adásra való készülés közben. Én visszamennék egészen az alapokig, és azt mondanám, hogy fordítsuk le ezt a szót, ezt egy angol nyelvű szó, ugye maga a marketing, és fordítsuk le egyszerűen kereskedelemnek, értékesítésnek, piacolásnak, többféle módon le tudjuk ezt fordítani. Ez maga a marketing. Az egyik legnagyobb probléma, hogy gyakran keveredik azzal, hogy reklám. Tehát azt hisszük általában, hogy ez csak reklám, és hogy a reklámozás tevékenysége az, ami a marketing tevékenységek közé tartozik, de mi a mai adás során egy ennél sokkal szélesebb látókörbe, egy sokkal bővebb szemlélet szerint nézünk rá. Én itt a Kotler-Keller féle modellt hoznám elő. Nem kell megijedni a hallgatóknak, nem fogunk itt egy ilyen egyetemi előadásba belemenni ténylegesen, hanem tényleg csak egy gyors áttekintést veszünk a különböző részterületekről.
Bocsánat, Kotler és Keller. Itt belefutottam ebbe a két névbe, és azt írtad nekem jegyzetbe hozzájuk, hogy ők a szerzői a marketingesek bibliájának.
Ez így van. Gyakorlatilag a Dunapart mellett található egyetemen ezt úgy tanítják, hogy a Marketing Management című könyv, amit Kotler és Keller jegyez közösen, ez gyakorlatilag a marketingesek bibliája, amit egyébként annak ellenére, hogy ez egy tankönyvként van használva a Corvinuson, én ezt mindenféleképpen javasolni tudnám, hogy akinek van annyi szabad ideje, kapacitása és kedve, az nyugodtan olvassa el, mert ez egy kifejezetten olvasmányos, könnyen fogyasztható könyv, amiben nagyon fontos, hogy konkrét példák vannak. Tehát, hogy a példákon keresztül mutatja be a különböző módszereket, területeket, ezért egy cégvezetőnek ez mindenképpen érdemes elolvasni.
És mi a különös jelentősége a marketinges szakmában a P betűnek? Gondolom, sejted, mire célzok.
Hát ugye a Kotler és Keller marketing management könyv jelentős részét foglalja el az a 4 és 7 darab P, ami igazából a marketing mix, ami a marketingnek a különböző területeit mutatja be. Miért 4 és miért 7? Hát azért 4 és azért 7, mert az egyik esetében a termékek értékesítéséről beszélgetünk, a másik esetében meg a szolgáltatások értékesítéséről beszélgetünk, de mind a 4, illetve mind a 7 P betű az egy-egy angol kifejezést takar, aminek a magyar fordításán fogunk természetesen most végigmenni, és minden P betű egy-egy terület, amivel a marketing során, azaz a piacolás során foglalkoznunk kell.
P mint piacolás. A 4 P-n azért hadd szaladjak végig, ugye a termékek értékesítése, angolul már, mint product, price, place és promotion. Akkor kezdjük meg ezt magyarul. Ugye értékesíteni akarunk egy terméket, ahhoz mindenekelőtt rendelkeznünk kell egy termékkel, ugye?
Így van, és nagyon nem mindegy, hogy milyen a termékünk. Ugye amikor kiállunk a piacon a kis kosárkánkkal, és szeretnénk eladni mondjuk a paradicsomunkat, akkor már a marketing ott kezdődik, hogy milyen az a paradicsom, milyen a minősége, milyen a megjelenése. Ugye a paradicsomnak a funkcionalitásáról viszonylag egyszerű, mert hiszen az egy élelmiszer, tehát hogy ott túl sok funkciót nem várunk el tőle, de hogyha bonyolultabb termékekről beszélünk, akkor mondjuk egy műszaki eszköznél milyen funkciói vannak, milyen feature-ök mondja az angol, milyen szolgáltatásokat tud az adott termék nyújtani nekünk. És ami nagyon fontos, milyen a csomagolása. Egy darabos? Hogy néz ki? Több darabból áll? Stb. Tehát nagyon-nagyon sok területe van magának a terméknek, és maguk a marketingesek is gyakran egy-egy ilyen elemzés során konkrétan meg kell, hogy nézzék, hogy tényleg milyen fizikai vagy más jellegű tulajdonságai vannak annak az adott terméknek, amit igazából el szeretnénk adni.
Tehát, ha jól értem, nekem van egy termékem, valamit én gyártok, és én azt szeretném jól és hatékonyan értékesíteni, fölkérlek téged, akkor te nem, hogy segíts ebben, te nem onnan kezded, hogy kitalálsz ennek egy reklámot, hanem megnézed, hogy egyáltalán amit előállítottam, az jó-e és normálisan néze ki, és minősége rendben van-e.
A minőség is több szempontból elő fog jönni, ugye később majd itt beszélgetünk mindjárt az árról, meg egy csomó más dologról még, de gyakorlatilag a termék egy olyan része kell legyen ennek az egésznek, ennek az úgynevezett marketing mixnek, aminek szinkronban, picit most így lelövöm előre a poént, de hogy szinkronban kell lenni a többivel. Tehát, hogyha van olyan, hogy nem a minőség számít. Van olyan, hogy az ár számít. Majd ugye a következő lépcsőben megyünk tovább az ára. Megvan a helye ezeknek a termékeknek is, de akkor ahhoz az árhoz, ahhoz illő terméket kell értékesítenem. Tehát amikor te megmutatod nekem egy ilyen megbízás során, hogy milyen termékeid vannak, azzal már nagyon sok mindent megmutatsz, hiszen én abból fogok kiindulni, amit látok a termékeddel kapcsolatban.
Világos. Jó, akkor lépjünk tovább. Megvan a termékem, fölkértelek, megbíztalak, ki is fizettelek, na de ugye kell is valamit keresnem azon, hogy ki tudjalak fizetni. Azaz, hogyan tudom megszabni a termékemnek az árát? Milyen szempontokat vehetek figyelembe? Vagy igazából úgy is föltetném a kérdést, hogy milyen ösvényeken indulhatok el, hogyha megfelelő árazást akarom a termékemnek biztosítani?
két nagy módszer létezik, és aztán persze ezt a két nagy módszert ezt tovább lehet bontani. Az egyik módszer az az, amikor te kalkulálod az árat. Ez lehet költségalapú árazás, lehet nagyon sokféle tényező alapján. A másik módszer, amikor meg azt mondod, hogy szétnézel a piacon, hasonló termék, mint a tied, az milyen áron van, és ahhoz képest árazod be a saját termékedet. Akkor se fogod megúszni a költségek kiszámolását, hiszen szükséged van valamekkora nyereségre, de alapvetően az lesz ebben az esetben a nagy különbség ahhoz képest, hogyha végig te számolod az egész folyamatot, hogy itt azt mondod, hogy ha az konkurens termék, nem tudom én, 89 forintba kerül, akkor én is megpróbálom 89 forintért, vagy tudatosan alá megyek 88-ért, vagy tudatosan fölé lövök 90-ért.
Naív kérdés következik, mert erre azért tapasztalati alapon is tudom a választ. Jó az nekem, hogyha feltétlenül minél olcsóbban akarom a termékemet árulni?
Nem feltétlenül, hiszen mindig lesz, aki megpróbál olcsóbb lenni, mint te, de azt gondolom, hogy az árazási kérdésekről egyébként majd valamelyik hónapban még fogunk beszélgetni, mert ez messze-messze több annál, mint hogy itt most néhány percben ezt összefoglaljuk.
Bocs, azért még egy pillanatra leragadnék itt, mert nekem ugye azért is tettem föl a kérdést, pont ma volt egy ilyen élményem, hogy egy egyszerű kis Bluetooth-os headsetet akartam rendelni, és az egyik ilyen sokféle terméket forgalmazó ilyen oldalon, ne reklámozzuk, találtam egyet, ami leírás alapján nekem nagyon tetszett, de aggasztóan olcsó volt. És nem rendeltem meg, mert ebből az árból már következtettem valamire, hogy ez biztos, hogy nem lesz jó nekem.
Így van, gyakorlatilag ugye azt a pszichológiai hatást mesélted el, ami az árral kapcsolatosan felmerül a vevő fejében, a leendő vevő fejében, és ezért is fontos az, hogy a marketing mixünknek egy fontos része az ár, és az ár összhangban legyen a marketing mix többi elemével.
No, hát ez is egy izgalmas adás lesz, amikor ezt boncolgatjuk majd hosszabban. Jó, megvan, hogy mennyiért árulom a termékemet, de hol? Hol áruljam a termékemet? Online, offline? Mind a kettő? Vagy egyáltalán, hogyha boltokban kapható, akkor legyen kapható minden boltban? Vagy csak az én saját kis boltomban, a panel aljában? Ezzel kapcsolatban milyen, nem is tudom, milyen útmutatást tudsz adni? Nyilván nem most egy-két percben, hanem hogy milyen szempontok merülhetnek föl?
Ugye ez a harmadik P betű, ez az értékesítés helye. És itt gyakorlatilag a teljes értékesítési láncról beszélgetünk. Hiszen ha neked egy gyárad van, akkor nem feltétlenül közvetlenül fogod eladni a fogyasztónak a terméket. Bár egyébként éppen valamelyik nap találkoztam vele, hogy az egyik kerékpárgyártó, egy nagy neves kerékpárgyártó már nem árul nagy kereskedőn és kiskereskedőn keresztül itthon kerékpárokat, hanem kizárólag webshopban közvetlenül a gyártól tudod megrendelni. És ez már egy egyre több területen kialakuló piaci modell, hogy úgy kapod meg a biciklit, hogy az megjön egy csomagban, alap szinten össze van szerelve, van néhány teendő, van néhány lépés, amit neked otthon meg kell tenned, de alapvetően akár már közvetlenül a gyártól is tudsz vásárolni. De ezt is meg kell tervezni. Tehát te, mint értékesítő, meg kell tudnod tervezni, hogy egy olyan terméket szeretnél eladni, ami mondjuk élelmiszer, vagy ezek a gyors forgású termékek, vegyi áru, stb. Ami az a lényeg, hogy minél több helyen kapható legyen, és minél szélesebb vevőkört elérjen, vagy netán mondjuk egy prémium termék, a bemutató teremben szeretnéd csak értékesíteni, vagy mondjuk az Andrássy úton egy speciális üzletben szeretnéd csak értékesíteni, mondjuk egy órát, egy ékszert, egy prémiumabb ruházatot, akkor ezeknek ugyanúgy összhangba kell lenni. Tehát az Andrássy útra mondjuk nem megyünk be egy 3000 forintos farmerért. 3000 forintos farmert máshol veszünk, azt olyan helyen vesszük, ahol széles tömegek mozognak. Viszont, hogyha az Andrássy útra mész, akkor ott, és itt jön elő ugye az az ár, amiről az előbb beszélgettünk, akkor ott egy igen drága farmert fogsz értékesíteni, de cserébe nagyon nagy valószínűséggel, hogyha rendben van a marketing mixed, akkor ez egy nagyon jó minőségű termék lesz, és így már a 4-ből már 3 P összhangba tud kerülni.
És akkor következik a 4. P, azt hiszem, hogy ez az a terület, amelyet, ugye az adás elején mondtad, hogy a marketing fogalmát nagyon sokan félreértelmezik, és ez az a terület, amire gondolnak nagyon sokan, amikor azt hallják, hogy marketing, ugye a promóció, hogy hogyan népszerűsíted, hogyan jeleníted meg a termékedet, hogyan próbálod rávenni a potenciális vásárlót, hogy ne csak potenciális, hanem valódi vásárló legyen. Ugye a legtöbbünknek azt hiszem ez jut eszünkbe, azt halván, hogy marketing, és biztos vagyok benne, hogy ennek több külön adást is fogunk majd szentelni. Na de mégis milyen kulcsszavak vagy részterületek merülnek föl itt a promóciónál, megint csak dióhéjban?
Hát promóció tulajdonképpen minden, ami az értékesítést elősegíti, a termék népszerűségét, a termék ismertségét növeli. Ugye ide tartozik az a reklám is, amiről már beszéltünk, legyen az online vagy offline reklám. Ugye a podcastben elsősorban majd azért online marketing tippekről beszélgetünk, tehát itt az online reklám egy jelentős szerepet fog kapni. De ettől függetlenül a promóció része a termék elhelyezés, mondjuk egy filmben. Ugye sokan néznek mostanságban különböző streaming szolgáltatásokban filmeket. Ezekben gyakran találkozhatunk termékelhelyezésekkel. Reggeli rádióműsorokban tele van termékelhelyezésekkel.
Annak idején a Familia Kft. Is tele volt termékelhelyezéssel. Azt hiszem, itthon ők kezdték ezt meghonosítani.
Hát ők az egyik első voltak, igen, ebből a szempontból. Talán még a szomszédokban is volt termékelhelyezés, amikor vágási felé be akarta kötni az internetet. Nem tudom, emlékszel-e még erre.
Beszállt az internetbe, igen.
Így van. Ugye a promóció része a PR cikkek. Amikor ugye a termékünkről vagy a szolgáltatásunkról írnak újságírók különböző felületeken. Szintén ennek a része egyébként olyan akciók, amelyeket közvetlenül az értékesítésben használnak, tehát árengedmény, mennyiségi engedmény. Ugye ismerjük azt a típusú flakont, amikor rá van írva, hogy most 20% ajándékba. Ha szerencsénk van, és ha megfelelünk a versenyjogi elvárásoknak, akkor valószínűleg tényleg 20%-ot ajándékba kaptunk.
Bocsánat, hogy nevetek, csak a tapasztalatok itt előtörtek belőlem. Jó, ez tehát a promóció tényleg dióhéjban, és erről szerintem nagyon-nagyon sokat fogunk beszélni. És akkor háttérünk a másik, a szolgáltatások területére, hiszen mindedik termékekről beszéltünk, amit előállítunk és el akarunk adni, hogy az ember megegye, viselje, közlekedjen vele, vagy akármit csináljon. De ugye a szolgáltatások esetében legalább ennyire fontos a marketing, és itt az imént tárgyalt 4P mellé 3 újabb érkezik be, ugye így lesz ez 7, vagy 4 plusz 3, megint csak ugye az angol rövidítések miatt, ez lesz a people, a process és a physical evidence. Kezdjük, people, azaz az emberek. Ez teljesen egyértelmű, itt is egy nagyon rövid személyes példát hadd mondjak el, van Szegeden egy nagyon-nagyon jó autószerviz, ahova én hordom az autómat, nyilván nem reklámozom melyik ez, és ott elég sokáig bármilyen profi, tényleg vérprofi az egész szerviz, de egy elképesztően mogorva ember volt a munkafelvevő. Ugye az az ember, akivel te először találkozol, amikor belépsz a szervizbe. És egy ponton túl fölmerült, és megkérdeztem egy-két ott dolgozó embert, hogy nem érzik, hogy az üzletpolitikának ez aztán nagyon-nagyon rosszat tesz, vagy magának az üzletnek, hogy az első arc, akit meglátok, az egy ilyen, nem tudom milyen filmből előlépő, tényleg ilyen Sergio Leone-i figura volt. Tehát nyilván nagyon fontos az, hogyha szolgáltatok, akkor ezt milyen emberekkel teszem, és nem arról van, hogy szép vagy csúnya legyen, hanem például viselkedése, ugye?
Így van. Egy lépéssel azért visszaább lépnek, méghozzá azért, mert mi a nagy különbség, és miért van szükség erre a további 3P-re? Ez pedig az, hogy a termékek és a szolgáltatások között egy nagy különbség van, hogy a szolgáltatás az nem megfogható. A szolgáltatás, mármint nem olyan értelemben, mint a tűzforró vasgolyó, hanem hogy úgy valójában nem megfogható. És innentől fogva ezért kerül be ez az újabb 3P, amelyikről már beszéltünk. És ugye az emberekkel kapcsolatos marketing élmények, az is marketing, amikor ez az ember, hogy is fogalmazzak, nem az általad, mint vevő által elvárt módon kommunikál veled. Különböző élelmiszer áruház láncokkal kapcsolatban is néha éri az a kritika mondjuk a munkatársakat, hogy mondjuk az egyik típusúban egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy sprődebbek, mint a másikban. Ez is a marketing része, hiszen hogyha kevésbé szívesen mész oda, akkor előbb-utóbb előfordulhat, hogy elkezdesz alternatívát keresni. Előbb-utóbb előfordulhat, hogy csak azért a konkurenciánál fogsz kikötni, mert hajszál pontosan ugyanolyan jól dolgoznak, netán kb. Ugyanolyan jó áron is dolgoznak, akkor tulajdonképpen miért ne váltanál? Tehát alapvetően ez megint egy szép angol kifejezés lesz, az employer branding, azaz a munkatársaknak az érdekeltététele, az igazából egy nagyon fontos része a marketingnek, és itt gondolhatunk tényleg egészen fizikai dolgokra is, hogy a megjelenése a munkatársnak, milyen munkaruha van rajta, gondolhatunk pszichikai részekre, hogy milyen a kommunikációja, milyen a hozzáállása. Tehát abba a mondjuk ABC áruházba, ahol a pénztáros néni nagyon mogorván szolgál ki, oda nem biztos, hogy visszamegyek, hiszen könnyen találok alternatívát, és könnyen át tudok menni egy másikba.
Hát nyilván ritkán előnyös az ilyesmi, vannak ugye különös kivételek, Prágában van egy ilyen középkori stílusú étterem, ahol a szolgáltatás része, hogy úgy bánnak veled, mint egy középkori parasztal, de ugye a legtöbb esetben azért nem ez a célra vezető. Marketing tanácsadóként, tudom, te alapvetően online marketinggel foglalkozol, de most kicsit, ha félretesszük az online-t. Marketing tanácsadóként te hol tudsz belenyúlni a rendszerbe? Milyen tanácsot tudsz adni mondjuk egy boltvezetőnek, ha fölkér? Munkaruhával kapcsolatban? Vagy Mari néni a pénztárba mosolyogjon többet, akár ezt is? Vagy hol vannak a határok, ahol még bele tudsz nyúlni abba, hogy fejleszd a rendszert?
Tulajdonképpen akár egészen odáig igen, hogy Mari néni legyen egy kicsit kedvesebb. Ugye megvannak ennek a kutatására mindenféle titkos és kevésbé titkos módszerek, tehát hogy mondjuk egy próbavásárló elmegy az áruházba, aki nem én leszek, hiszen Mari néni esetleg megsejti, hogy én vagyok a próbavásárló, és velem máshogy fog bánni, mint mondjuk az átlag vevővel tenni, de hogy mondjuk egy ilyen próbavásárlás során ez tökéletesen elő tud jönni, hogy ő mondjuk kedves-e. Vagy ne csak a pénztáros néniről beszélgessünk mondjuk a takarítónak a munkájáról, hiszen egyébként az is a szolgáltatáshoz tartozik, és hogy megfelelően tiszta-e mondjuk az adott értékesítési egység. Tehát, hogy igazából ilyenkor egy tanácsadó, hogyha teljes körű szemlélettel nézi, és hogyha teljes körű közreműködést kérnek tőle, akkor egészen addig a szintig igen elmehet, hogy tényleg konkrét javaslatokat fogalmaz meg az emberek munkájával kapcsolatban. Nekünk is voltak ilyen ügyfeleink, meg időnként azért előfordul, hogy nem csak az online térben dolgozunk, hanem offline térben is, és mondjuk vendéglátó helyjel kapcsolatosan, vagy szállásadó helyjel kapcsolatosan gyakran előjönnek ezek a dolgok, hogy igen, az emberek hozzáállását, hogy érdemes javítani, hogyan lehet esetleg motiválni őket.
És például te, vagy bármelyik marketing tanácsadó a hozzáértését, a munkatársak hozzáértését is figyeled? Mondjuk vendéglátózásnál, hogyha azt látod, hogy az elvileg mixerként ott álló srácnak a vodka-narancs elkészítése is problémát okoz, akkor ezt is szóvá teheted például, hogy talán erre oda kéne figyelni?
Hiszen a szolgáltatás része, természetesen.
Tehát, hogy valóban egy teljes körű felülvizsgálatot tartasz, ami az embereket illeti. Jó, nézzük a próbavásárló, ez egy jó példa volt. Átlépve a következő P-re, ugye a processre, azaz folyamatra. A próbavásárló gondolom nem csak azt nézi, most már ne haragudjon szegény Mari néni, de most már megmaradunk nála. Nyilván nem csak azt nézi, hogy Mari néni rámosolygott-e, vagy nem, hanem hogy az egész vásárlási élmény, akár egy szupermarketben, de akár mondjuk egy műszaki cikkeket árusító áruházban, hogy maga a vásárlás folyamata mennyire gördülékeny, vagy sem. Itt mi az, amire odafigyel a marketing tanácsadó, azon kívül, hogy mindenre?
Arra, hogy milyen könnyen jut hozzá az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz, amit szeretne a vevő. Tehát ugye szolgáltatásoknál beszéljünk mondjuk egy mobil szolgáltatásról, ugye mindenkinek van mobil előfizetése. Mennyire egyszerű hozzájutni egy mobil előfizetéshez, vagy mennyire egyszerű egy mobil előfizetésen változtatni, amikor mondjuk az én igényeim megváltoztak. Elég-e egy online felületen elintézni a dolgokat, vagy hogyha nem boldogulok az online felülettel, akkor elegendő-e egy hívással mondjuk egy telefonos ügyfélszolgálaton elintézni mindent, vagy egy nagyon sok lépéses, hosszú folyamatról van szó, aminek esetleg egy lépéseként kénytelen vagyok bemenni mondjuk akár a fizikai ügyfélszolgálati helyiségbe, mert valamit adott esetben azért nem tudtam elintézni, mert mondjuk rendelkezésére állt ugyan a megfelelő adat az adott vállalkozásnak, de egyszerűen még ugyanazt szerette volna. Gondolok itt ilyenre, hogy mondjuk céges előfizetése van valakinek mondjuk mobil szolgáltatóból, és mondjuk hiába elérhető a cégjegyzékben mondjuk az összes adat, ami az adott cégre vonatkozik, mondjuk netán mindenképpen ragaszkodik hozzá a mobil szolgáltató, hogy már pedig én nekem cégkivonatot kinyomtatva kell bevinni hozzájuk.
Igen, és akkor ez azért jelentősen megbonyolítja az illetékesek életét. Hetedik P betű, azt hiszem a másik physical evidence, az fizikai megjelenés, a másik olyan részterület, amelyet a magamfajta laikus, a marketinggel azonosít, hogy milyen a logója, milyen a színe, milyen a szaga, utóbbi ritkábban merül föl, tehát egyáltalán az adott szolgáltatás érzékszervekkel befogadható jellegzetességei milyenek. Azt hiszem, ezt így elég jól sikerült meghatározni. Mennyire kell tágan értelmezni ezt a fogalmat, hogy fizikai megjelenés? Ebbe beletartozik az is, hogy milyen kényelmes fotelben ülök a fodrásznál?
A szolgáltatások esetében a fizikai megjelenés ez nem feltétlenül ebben az irányban értendő, de ez is beleérthető, amit mondtál, hogy milyen kényelmes a fotel a fodrásznál. Én inkább próbálnám egy másik példa, hogyha már az előbb behoztuk a mobil szolgáltatásokat. Ugye a mobil szolgáltatás az önmagában egy megfoghatatlan dolog. Vannak már telefonok, ahol igazából SIM-kártyára, fizikailag megfogható SIM-kártyára se feltétlenül van szükség, de ugye azért a legtöbb telefonban még kell. Maga a SIM-kártya, és az annak a befoglaló műanyag kerete, amit ugye különböző méretűre ki lehet törni attól függően, hogy milyen telefonunk van, milyen idős, fél SIM-kártya, még kisebb, mikro, nano és a különböző méretűek. Ez a SIM-kártya, illetve ezt a SIM-kártyát hordozó kis műanyag tasak, ez egy fizikai megjelenési formája mondjuk egy szolgáltatásnak. És nagyon sokat befolyásolhat az értékesítésen, illetve a vásárlói élményen az, hogy milyen érzéseket kelt ez a tárgy magában a vevőben. Fel van-e logózva, illeszkedik az arculatba, hasonló a megjelenési színvonala, mint mondjuk amilyet mi a szolgáltatásunkkal szeretnénk tükrözni. Ugyanilyen fizikai megjelenési forma, és viszonylag egyszerű, hiszen most ugye podcastben beszélgetünk, a nagy valószínűséggel a hallgatók az interneten keresztül hallgatnak minket, a router, amit a szolgáltató ad otthonra. Tehát, hogyha egy ilyen kétszekrényi őskövület routert adna a szolgáltató, akkor lehet, hogy kevésbé vágynál az ő szolgáltatására, mint hogyha valami kis elegáns, viszonylag jól kinéző valamit kapsz, amit néha kénytelen vagy látható helyen tárolni, hiszen nem mindenki tudja megoldani azt, hogy mondjuk azt a routert eldugja szekrénybe, szekrény alá ide-oda.
És ráadásul az útmutató le is írja, hogy ne tegyél így. Egyébként fájó sebeket tépsz fel most, mert épp tegnap kellett a routerem miatt telefonálni a szolgáltatómhoz, és szerintem tanulságos, meg ide kapcsolódik, bár inkább az előzőhöz, a processhez, a folyamathoz, hogy egy automatával kellett beszélgetnem, ilyen hangfelismerő automatával. Egyrészt nagyon-nagyon imponált, hogy ilyen modern a cucc, csak másrészt meg ugye nem tudtam neki elmondani, hogy mi a bajom, és nem volt hajlandó azon túllépni, hogy indítsam újra a routert, és mondom, hogy már megtettem 5-ször, kérem indíts újra a routert, és hívjon újra, miután megtette, mondta az automata, és leraktam. És na, elgurult a gyógyszerem igen messzire, és itt a processnél mindenképpen egy óriási nagy mínuszpontot kapott tőlem a szolgáltató, mert elégedetlen voltam vele. Na de visszakanyarodva itt az arculati dolgokhoz, tehát akkor tulajdonképpen itt ezt úgy kell értenünk, hogy valamiféle egységesség legyen az arculatban. Ne legyen az, hogy a szolgáltatás egy része olyan, nem is tudom, prémiumnak és elitnek tűnik, de közben meg egy más része meg alsó kategóriásnak, hanem hogy egy egységes összhatást alakítson ki.
Gyakorlatilag a teljes marketingünk akkor jó, hogyha egységes. Ugye itt a legelején már beszélgettünk róla, hogy az ár és a termék viszonyában például mennyire fontos, hogy azonos hatást keltsen a vevőben. Ugyanez fontos gyakorlatilag mind a 4 vagy mind a 7 területen, hogy akkor jó a marketingünk, és akkor fogunk a legkevesebb vevőt menet közben elveszteni, hogyha egységes a marketingünk. Ugye melyik vevő a legjobb? Az, amelyik egyszer vesz, vagy az, amelyik folyamatosan vesz? Szerintem, és az én álláspontom szerint a folyamatosan tehát a folyamatosan vásárló vevő a jó vevő, hiszen az egy folyamatos bevételt teremt. Lehet egyszer sokat keresni, csak előbb-utóbb a piac elfogy, és senki nem fog nekünk hinni. Adott esetben mondjuk, hogyha van egy drága, de rossz minőségű termékünk, akkor kereshetünk egyszer-kétszer néhányszor jót, jó nagyot, de alapvetően előbb-utóbb a piac el fog fogyni. Ugye hozzunk példaként egy olyat, amiről nagyon-nagyon sokszor lehetett már hallani, ez a különböző ilyen utazásokkal egybekötött értékesítéseknél voltak hasonló problémák, hogy egészen érdekes termékeket, egészen érdekes árakon értékesítettek, és egy idő után az emberek megtanulták azt, hogy ezek a termékek, ezek az értékesítők, ezek drágák és rossz minőségűek. Nem érdemes oda menni. Ezért mondom azt, hogy akkor jó a marketingünk, és akkor számíthatunk egy folyamatos bevételre, folyamatos nyereségre, hogyha ezek a területek, ez a 4 vagy ez a 7P, ez konzisztens. Hogyha a marketing mixünknek ezek az elemei, ezek egy irányba terelik a vevőt.
Mert ugye, ha jól értelek, mondjuk akkor is hibázok, hogyha nekem az a tervem, hogy egy olcsó, könnyen hozzáférhető terméket készítek adott kategóriában, az se baj, hogyha nem a legjobb minőségű, hiszen olcsó, de hogyha ennek a csomagolása meg azt sugallja, hogy ez valami hűde prémium termék, akkor esetleg nem fogja megvenni, aki célzottan olcsót akar venni. Rá se fog nézni.
Így van. Így van. El fog mellette sétálni. Ugye azért szoktuk hozni gyakorlatilag tényleg ezt a piacolás dolgot, mert az a legegyszerűbb és az a legkézzelfoghatóbb példa nagyon sok mindenki számára, hogy akkor fogja és átsétál a szomszéd standhoz, mert azt kapja, amit elvár. Hogyha 100 forintért árulsz valami olyan terméket, ami alapesetben 700 forint lenne, jó, most ne a magyar forinttal kapcsolatos dolgokról beszélgessünk éppen, akkor gyakorlatilag gyanús lesz a vevőnek, nagyon sok vevőnek, és tovább fog állni. És most nem arról beszélgettünk, amikor így a kamionról leesett ez az, vagy netán a áfa optimalizálási dolgokat miatt kapható valami túlolcsón, hanem itt alapvető normális piaci körülményekről beszélgetünk, ami elvileg mindenki szabályosan működik, elvileg mindenki egyforma körülmények között működik, akkor, hogyha túlolcsó egy termék, akkor nem biztos, hogy mindenki el fog sétálni mellette, de jó sokan lesznek, akik el fognak mellette sétálni.
Ezt én megtapasztaltam, mert boldogult hallgatókoromban vállaltam latin nyelvi korrepetálást, meghirdettem, és gondoltam, hogy föltalálom a spanyol viaszt azzal, hogy jócskán alálövök a standard áraknak. Hát senki se keresett, és egy ponton túl egy nálam ilyen területen járatosabb kollega hívta föl a figyelmet, hogy nyilván nem, mert ha ennyiért adod, akkor azt fogják gondolni, hogy szakmailag ez nem jó.
Valami hiányzik a dologból. Ugye az internet szolgáltatásról, meg a mobil szolgáltatásról is beszélgettünk, ha nagyon olcsó, akkor fel fog benned ébredni a gyanú, hogy valami nem jó. Adott esetben egy olcsó internet előfizetés mellé nem biztos, hogy ugyanazt a sávszélességet, vagy mobil adat előfizetés esetén ugyanazt az adatmennyiséget kapod. Lesz egy kialakult koncepció a vevő fejében, mielőtt ő a vásárlási döntést meghozza. De ez még egyébként a kisebbik hiba. A nagyobbik hiba az, amiről beszéltünk, hogy a rossz minőségű terméket adom jó drágán. Mert akkor aztán tényleg az lesz, hogy egy vevő egyszer lesz. Aztán majd utána meg kell győzzem a következőt, utána meg kell győzzem a megint következőt, és gyakorlatilag ebben belekergetem magam egy olyan spirálba, hogy az egy adott vevő megszerzési költsége az olyan magassá kezd válni egy idő után, pontosan azért, mert darabban elkezdenek fogyni a vevők, hogy az már nekem üzletileg nem biztos, hogy jó lesz. Ugye online marketingben ez egy fokkal azért egyszerűbb, mert online marketingben nagyon-nagyon sok mindent adat alapon tudunk megcsinálni. Tehát egy jó online marketinges az nem csak azzal foglalkozik, hogy nem tudom én milyen színű háttér legyen a adott Facebook posztnál a képen, hanem azzal is foglalkozik, hogy melyiknek mekkora elérése volt, melyikből lett mekkora ismertségnövekedés, melyikből mennyi bevétel keletkezett. Ugye ma is volt egy olyan megbeszélésem egy ügyféljelölttel, hogy megkérdezte tőlem, hogy jó, de akkor milyen kattintási árakat fogunk tudni neki biztosítani. És mondtam neki, hogy már elnézést, nem a kattintási árakról kell, hogy beszélgessünk, hanem arról, hogy mekkora nyereséget hozok én neki. Két lépéssel később vagyok. Na most ugyanez a marketing mix esetében is, hogy ezek nagyon alaptételek, amiről beszélgettünk, de gyakorlatilag, amikor egy új marketinges elkezd együtt dolgozni, és lehet, hogy csak egy részterülettel kapcsolatban egy vállalkozással, akkor azért ezen, még ha nem is kap rá közvetlen megbízást, akkor is érdemes rajta tartani a szemét, mert különben nem fogja tudni megmondani, hogy hol a probléma. Tegyük föl, ugye foglalkozunk online reklámok futtatásával, mind a keresőben, mind a különböző közösségi média felületeken. Én beállítom úgy a kampányt, ahogy ez a lehető legjobb. Az én tudásom szerint a legprofibb kampányt állítjuk be. Elindítjuk a kampányt, mennek a kattintások, érkeznek a látogatók az adott weboldalra, de valamiért mondjuk a folyamat, ahogy ott a weboldalon regisztrálni kell, az mondjuk nem jó, mert el lehet benne akadni. Mert mondjuk, nem tudom én, 2023-ban még nem mobilra optimalizált az adott weboldal. Akkor már is ott tartunk, hogy ebből a 7P-ből, ami az adott szolgáltatáshoz kapcsolódik, már egyet ott elbuktunk, fogalmazzuk meg így, és ezért fogjuk elveszíteni a vevőt. Tehát ezért fontos az, hogy valahol minden egyes marketing megbízásban kell egyfajta generalista szemléletet bevinni, de persze tudnod kell, és nem megoldanod kell egyből mindent, de tudnod kell, hogy itt egy probléma, azonosítottam valamit, és jelzem a megbízó felé, hogy én ezzel itt találkoztam, szerintem ez nem jó, de együtt a megbízóval közösen kell megbeszéltek, hogy mi lehet miért van ez egyáltalán így, mert lehet, hogy valamilyen oka van, lehet, hogy korábban ez így alakult ki, mert valamiért ennek különösebb oka volt, és akkor együtt kell megtaláljátok azt az utat, hogy hogyan tudjátok ezt kezelni.
Tehát ha jól értelek, bár ezt sejtettem is, akkor itt végül is nem egy, a marketinges és a megbízók között nem egyfajta tanár-diák viszony van, hanem optimális esetben ez úgy szintben működik egyenrangú partnerekként, ahol egy megfelelő kommunikációs folyamat végeredményeként születik meg a jó marketing.
Én nem értek a vendéglátóhely üzemeltetéshez, de értek ahhoz, hogy a vendéglátóhely marketingét hogyan kell csinálni. A vendéglátóhely üzemeltetője ért a vendéglátóhely üzemeltetéséhez, de nem kell feltétlenül értsen a marketinghez, hiszen neki sokkal több feladata van annál, mint hogy a marketinggel napi szinten foglalkozzon. És ezért fontos, hogy a marketinges és a megbízó között egy dialógus kell, hogy legyen. Tehát gyakorlatilag egyenrangú partnernek kell lenni. Időnként mi is kapunk olyan megkereséseket, amelyekben a megbízó egyfajta feladat végrehajtásra szeretne minket felkérni. Ahol az ő egészen konkrét elképzelései szerint menjünk végig. Ezekben így az elmúlt sok-sok évtizedben megtanultam, hogy nem feltétlenül tudunk mi hatékonyan együttműködni, mert ennél én magam egy szélesebb látókört viszek be, és én azt gondolom, hogy mivel az online marketingben nekünk nem hogy évente, hanem havonta per hetente kell újabb dolgokat tanulnunk, hiszen a Google, a Facebook, az Insta, a TikTok, a nem tudom én, valaki mindig hoz be valami újdonságot. Ezért én nem gondolom, hogy feltétlenül tud, vagy kellő energiával rendelkezik ahhoz egy megbízó, hogy ő ezeket mindig nyomon kövesse. Viszont nekem meg kell tudni mondani számára, hogy én azt gondolom, hogy ha balra megyünk, az a jó irány, ő azt mondja, hogy ő szerint a gazdaságilag a jobbra vezető út a jó irány, és valahol a kettő között kiegyezünk, hogy akkor végül melyik irányba célszerű mozdulni.
Elképzelhető olyan szintű, hogy mondjam, nézetkülönbség, hogy a marketinges azt mondja, hogy bocsánat, de ennek nincs értelme, és te menjél jobbra, én meg balra távozom?
Természetesen. Az egyik legelső ügyfele a cégünknek az egy olyan hozzáállással érkezett hozzánk, hogy mi ugye akkor még nagyon nagy részét a feladatnak egyedül végeztem. Én beállítottam a kampányokat, elindítottam, ő jött este, és átállította. Majd én másnap reggel vissza, majd ő este vissza. És gyakorlatilag a Köműves Kelemen című sztorit láthattuk, hogy amit felépítettem, az leomlott. És nagyon-nagyon gyorsan eljutottunk odáig, hogy hát mi sajnos nem tudunk együttműködni. Ilyen van. A jó marketing az tanítható tankönyvből. Viszont a marketinges és a megbízó jó viszonya, az nem tanítható. Az vagy működik, vagy nem. Egy kicsit olyasmi, egy némi erős túlzással, mint mondjuk egy párkapcsolat. Vagy van kémia, vagy nincs. Olyan, hogy megtanuljuk az egyetemen, hogy kell egy párkapcsolatot üzemeltetni, olyan, hát nem igazán van, fogalmazzunk így.
Én ilyesmit nem tanítok, ennyit állíthatok.
Ugyanez, hogy vannak tudományos módszerek a marketing különböző területein, ezek egészen pontosan kimérhetők, egészen pontosan alkalmazhatók, vannak számokon és vannak pszichológiai vonalakon alakuló dolgok egy marketingben, hiszen ne felejtsük el, hogy a marketing az nem csak a számokról szól, hanem a meggyőzés művészete, tehát meg kell győznöm a vevőt arról, hogy ő ezzel a termékkel jól jár. és gyakorlatilag ezek tanulható dolgok, de az, hogy mikor fog tudni együtt dolgozni, ez ugyanolyan, mint egy főnök beosztott viszony. A főnök beosztott viszonyban sem alakulnak mindig rózsásan a dolgok, fogalmazzunk így.
Ez akár végszónak is tökéletesen beillik, de arra kérnélek most, hogy kicsit marketingeld meg a következő adásunkat, spoilerezzünk kicsit, mire lehet számítani a Marketing Rakéta a második epizódjában.
Hát ugye ebben az adásban egy eléggé általános képet néztünk át a marketinggel kapcsolatban. Aki ez alapján, az adás alapján nekiállna a keresőben marketing kulcsszóra keresni, akkor nagyon sokféle marketinggel találkozhatna, és ennek nagyon-nagyon sok értelmezésével. Ezért azt gondolom, hogy a második adásban ezt a képet, ahol vagyunk, a teljesen általános marketinggel egy picit tovább szűkítjük, és az online marketinggel kezdünk el foglalkozni. Milyen területeken használható az online marketing, mi egyáltalán az az online marketing, illetve, hogy miért is egy egészen speciális kort élünk ezzel kapcsolatban, hiszen ahogy beszéltünk, a megcélzott hallgatókörünk az kis és mikrovállalkozások, és hogy mi az, amiben tudja segíteni az ő tevékenységüket az online marketing, és miért egy egészen speciális a helyzet ahhoz képest, mint ami mondjuk volt a 80-as években, amikor még ez az online lehetőség nem állt az ő rendelkezésükre.
Én azt hiszem, hogy rengeteget tanultam ma, és remélem, hogy a hallgatók is így érzik. Ennyi volt a Marketing Rakéta bevezető adása, ahol végighallgathattátok azokat a területeket, amelyek egyikét, másikát egészen részletesen ki fogjuk majd bontani a következő hónapokban. Addig is szeretettel várunk mindenkit a Marketing Rakéta Facebook csoportjában, illetve követhetitek az oldalunkat Facebookon, és megtaláljátok az adásokat a legtöbb podcast lejátszón, valamint a YouTube-on is. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hónap múlva, addig is minden jót nektek, sziasztok!
Sziasztok!
Szívesen megvitatnád velünk az adásban hallottakat? Csatlakozz a Marketing Rakéta Podcast Facebook csoporthoz. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel csatornánkra a podcast lejátszódban. Illetve kövess be minket közösségi média oldalainkon. Ne feledd, online marketingről beszélgetünk. Érthetően.